Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mong Attila, vendégünk pedig a stúdióban Fodor Gábor, az SZDSZ korábbi elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ön a héten vizitált Czili Katalinnál, és visszaadta a képviselői mandátumát, mert, mint mondta, vállalhatatlannak tartja, hogy Magyarországon nincs párbeszéd, együttműködés és összefogás sem. De miért pont 2009. szeptemberében jutott el erre a következtetésre, hiszen ha összefogásnál, együttműködésnél vagy párbeszédnél tartunk, akkor a helyzet nem változott radikálisan, mondjuk a fél évvel ezelőtti, vagy az egy évvel, vagy az öt évvel ezelőtti helyzethez képest?
Én politikai hitvallásomnak tekintem a párbeszéd, együttműködés és összefogásnak a megteremtését a magyar közéletben. Az évtizedek óta ezen munkálkodom. Amikor pártelnöknek választottak az SZDSZ-ben, akkor többek között azt a programot, amit én meghirdettem, párbeszéd programnak neveztem el. Ennek az volt a lényege, hogy először is mindenkivel értelmes, normális élő kapcsolatot kell kiépíteni, politikai ellenfeleinkkel is, meg kell próbálni közös pontokat találni, és volt egy politikai íve annak a programnak, amit én letettem az asztalra. Találkoztam sokakkal, többek között Orbán Viktorral, Gyurcsány Ferenccel, Semmilyen Zsolttal, pártvezetőkkel, mindenkivel. Kemény támadásokat is kaptam ért. Tehát a baloldali sajtóban, illetve a inkább baloldali beállítottságú liberális szavazók körében is rettenetes, máig is meglévő nagyon kemény támadások voltak. Emiatt nemrég voltam például egy másik rádió műsorában, ahol más típusú a hallgatók, más típusú hallgatók vannak, és hát ott is olyan kérdéseket kaptam ezzel kapcsolatban, hogy most is előtt, hogy hogy merészeltem egyáltalán leülni Orbán Viktorral tárgyalni. Tehát nekem ez célkitűzésem volt. Megjegyzem, akkor ennek hatására és a program hatására, ami arról szólt, hogy kérjünk programot a kisebbségi kormánytól. Ha ez nem elfogadható, hozzunk létre egy szakértői kormányt, és ha a szakértői kormány nem tud létrejönni, legyenek előrehozott választások, ez egy világos politikai ív volt. Ennek hatására az SZDSZ-nek a népszerűsége rendkívül módon megdőtt. Ugye az SZDSZ régen nem
megdőtt.
Hát 7%-on voltunk tavaly össze. Azért 7% az ahhoz képest, hogy 1-2-3%-on volt az SZDSZ akkor már évek óta gyakorlatilag. Az egy nagyon jó eredmény volt.
Tehát igazából arról volt szó, magyarul lefordítva, hogy ez a politika kudarcot vallott, tehát ezért azt gondolta, hogy félreáll, és itt párbeszéd, együttműködés, összefogás, ez leginkább az SZDSZ-t érintette akkor. Tehát, hogy az SZDSZ-ben az ön elnöksége alatt végül is súlyos vereséget szenvedett a párt az európai parlamenti választáson, és bizonyos értelemben meg emiatt a politikának a kudarca miatt légüres térbe került a pártban.
Így van, tehát én elkezdtem egy politikát, ezt tulajdonképpen a párt fúrta meg, és tette lehetetlenné ennek a politikának a folytatását. Én akkor egy választás előtt álltam tavaly ősszel, én azt választottam, hogy akkor tegyük félre ennek a megvalósítását, próbáljunk azzal főzni, ami van, próbáljuk meg kihozni lehetőség szerint az adott helyzetből az 5%-ot, és bíztam benne, hogy van még azért olyan 5% körüli eredmény az SZDSZ-ben. Amikor a választások után lemondtam, rögtön ugye bejelentettem azon a lemondásomat, el is mondtam, hogy az ember kezdje azzal, hogy vizsgálja meg, hogy ő maga hol hibázott, és elmondtam azt, hogy szerintem én ezt a hibát követtem el, ezt a politikai hibát, hogy annak idején tavaly ősszel nekem fel kellett volna állnom, amikor láttam azt, hogy szétverték a politikámat, amit nem tudok megcsinálni. És fölösleges volt akkor ezzel küzdeni. Én úgy láttam már most az Európa Parlamenti választások után, hogy ezen a helyzeten nem lehet változtatni. Olyan állapotok vannak egyfelől a magyar közéletben, másfelől az SZDSZ-ben, tehát fenntarthatatlan az az állapot, hogy a frakció nem hajlandó gyakorlatilag érdemben azt a politikát követni, amit a párt próbál csinálni. Ugye én is ezzel küzdöttem, azóta is ez a helyzet. Ez egy lehetetlen állapot, ilyet már láttunk a kisgazdapárt történetében Magyarországon. Szerintem ez egy szörnyű helyzet, ebben részt venni tisztességgel nem lehet.
Egyébként minek tulajdonítja azt, hogy ezt, amikor pártelnök volt, nem sikerült elérnie, tehát hogy a frakcióval valamilyen együttműködést kialakítson, vagy más típusú együttműködést alakítson ki, vagy más emberekkel helyettesítse a frakció vezetését. Tehát, hogy végül is ez egy politikai, taktikai kudarc volt, ami önt érte. Hogy ezt nem sikerült politikusként elvégezni, ez egy hatalomtechnikai játszma volt, amiben alul maradt.
Nem sikerült, mert olyan elromlott állapotok, személyi állapotok voltak az SZDSZ-ben, ugye egy kis frakcióról van szó, ahol hát különböző beállítottságok vannak, ezeken egyszer nem lehetett változtatni. Ez a frakció más értékrend, más felfogás, más gondolkodásmód mellett alakult 2006-ban, azóta az élet előre ment, sokaknak a motivációja más volt azért, hogy parlamenti képviselők legyenek, mint amit én szerettem
volna.
Más volt az értékrendjük. Az, hogy hogy biztos sokakban már nem az volt a célkitűzés, hogy az elkövetkezendő ciklusban mi lesz, és az azután következő ciklusban, hiszen jó néhányan már úgy gondolkodtak saját magukról, hogy befejezik mondjuk a pályafutásukat, és akkor más a motivációja.
Tehát mondjuk egzisztenciális szempontok kerültek előtérbe bizonyos szabaddemokrata képviselőknél,
hát
és ez vezérelte a politikai döntéseiken?
Sokféle szempont, az biztos, minden esetre nem az, amit én szerettem volna, nevezetesen, hogy próbáljuk a pártot kirángatni ebből a helyzetből, csináljunk egy bátor és merész stratégiai váltást, és ne ott szenvedjünk az 5% körüli párt szerepében, hanem merjünk kockáztatni. Ami rizikós vállalkozás, lehet, hogy nem sikerül, de ha sikerül, akkor ki tudunk törni ebből az 5%-os gettóból, amiben több mint 10 éve zárta magát az SZDSZ. Mert azzal is őszintén szembe kell nézni, hogy mondta, igen, én vállaltam a saját hibámat, meg a kudarcomat, megjegyzem, nem találkoztam más SZDSZ vezetővel, aki a nyilvánosság előtt azzal kezdte volna, hogy elmondta, hogy ő egyébként hol hibázott az elmúlt időszakban, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Tehát azért ez a történet több mint 10 éve tart az SZDSZ-ben. Hát az SZDSZ 2002-ben éppen hogy egy hajszállal jutott az 5% fölé, 2006-ban szintén csak viszonylag kevéssel sikerült fölé mennie, és hát az a helyzet, hogy ez látható, hogy ez egy olyan 10 éves politikának az eredménye, ahol most tart az SZDSZ, aminek nagyon-nagyon sok összetevője van.
De miért vonult vissza ennyire teljesen, tehát magyarul a képviselői mandátumát is visszaadta, hiszen egy ilyen helyzetben, amikor mondjuk egyfajta politika kudarcot val, vagy másfajta politikát kell személyesen követni, lehetne nagyon sokféle út, lehetne az is, hogy végül is a pártban megtartotta a tagságát, megtarthatta volna a képviselői mandátumát is, és megpróbálhatott volna valamilyen másféle politikát képviselni. Miért nem ezt választotta? Tehát miért adta vissza egyenesen a mandátumát?
Azért, mert ugye azzal kezdtem, hogy a helyzetet Magyarországon, és erre majd, hogyha lesz módunk még, majd kitérnék, hogy miért látom Magyarországon általában közállapotokat borzasztóan aggasztónak. Tehát, hogy nincs meg ez az emlegetett párbeszéd és együttműködés. De, mint említettem, ezt az SZDSZ-ben is hiányoltam. Itt ugye a frakció és a párt közötti együttműködés az, ami szerintem katasztrofális. Én azt láttam, hogy ez reménytelen, ezt nem lehet megváltoztatni, ez nem fog. Hát azok az emberek, akik nem voltak hajlandók velem együttműködni az SZDSZ frakcióban, ezután se fognak másként gondolkodni az elkövetkezendő időben. Márpedig nagyon sok minden ezek után, ami itt történik, az túlmegy azon, ami a vállalható kategória. Főleg ezután, hogy az SZDSZ-nek végre szembe kellett azzal néznie, ami már évek óta tudható vagy sejthető volt, vagy egy 10 éves történetnek az eszenciája, hogy nincs meg sem az a bázis, sem az a támogatottság, sem az a tagság, sem az a szellemi háttér, ami még a 90-es évek derekán megvolt. És itt egy súlyos változás, leépülés történt. Tehát ezzel való őszinte szembenézés az nem következett be.
De ez és... egy megfutamodás végül is az ő részéről, hogy nem tudta elérni, amit akar, és emiatt aztán most ott hagyja a képviselői mandátumát is. Bár furcsa módon egyébként a pártban, amit ezek szerint ennyire bírál, megtartja a tagságát.
Hát nézze, én az ellenkezőjét gondolom. Szerintem az lett volna a megfutamodás, hogyha én nem vállalom például ezt a szinte lehetetlen feladatot, amikor egy évvel ezelőtt vállaltam a pártelnökséget. Én ezt becsületből vállaltam, hát az ember akkor is tudta, hogy egy lehetetlen helyzetben lévő pártnak az elnökségére vállalkozom, és próbálok rajta segíteni, változtatni, amit lehetett tudni, hogy csak tényleg egy komolyabb politikai váltással lehet kitörni ebből a helyzetben, amiben vagyunk. Nem, hogy megfutamodásnak nem tartom, hanem azt gondolom, hogy én ezt becsületbeli ügynek kezeltem, úgy gondoltam, hogy az SZDSZ sokat köszönhet nekem, én is köszönhetek sokat az SZDSZ-nek, tehát kölcsönös a viszony, nekem ezt meg kell tennem már csak a tisztesség okán és a párt irányába, hogy vállaljam egy ilyen rendkívül nehéz, szinte reménytelen helyzetbe ezt a megbízatást. Vállaltam, láttam, hogy lehetetlen előre menni, gyakorlatilag a párt tette tönkre azt a politikát, amit én próbáltam csinálni. Utána is szolidaritásból vállaltam azt, hogy megpróbáljuk kihozni abból, ami maradt, amit lehet. Eddig jutottunk, én azt gondolom, hogy itt pontot kell kerülni a történetre. Ez az egyenes, ez a bátor, és ez a tisztességes magatartás.
És akkor miért marad a pártban?
Azért, mert hát a képviselői mandátumról lemondani a nehéz, nem a párttagságról. Hát a párttagság ebből a szempontból nem jelent se fizetést, se egzisztenciát.
De a párttagságát ezzel azt üzeni, hogy végül is a pártban próbálja elképzelni magát, akármilyen közéleti karrier is követi ezután.
Nem erről van szó, ez az, hogy mi lesz a közéletben és mi lesz velem, ez a jövő kérdése, és ez sok minden nem múlik. Én ezt, ha úgy tetszik, egyfajta szolidaritásból tartottam meg a pártagságot. Én nem kívánok azokkal egy platformra kerülni, akik most abból akarnak politikai tőkét kovácsolni, nagyokat rúgnak az SZDSZ-be. Szerintem ez rendkívül rosszul néz ki. Nem is tartom se etikusnak, se ízlésesnek. És közben mindez úgy történik, hogy mások pedig megtartják a képviselői mandátumokat. Szerintem, ha az ember változtatni akar, lépni akar, vagy azt gondolja, hogy nem elégedett egy politikai szervezetnek a tevékenységével, nem tud már vele azonosulni, aminek a képviselője, ahhoz, hogy valami más csinál, az alapfeltétel, hogy szépen visszaadja a képviselői mandátumát. Ez a korrekt?
Hogyan képzeli el a közéleti jövőjét, hiszen több nyilatkozatot adott az elmúlt héten, amiben azért tette erre utalást, hogy nem kívánja fölhagyni azt a szakmát, amit végül is eddig művelt.
Hát igen, ez egy olyan dolog, hogy én ezt a hivatásomnak tekintem. Én ezt szeretem, ehhez értek. Ehhez van tapasztalatom, és ráadásul azt gondolom, ehhez van tehetségem. És ez olyan, mintha mondjuk egy zenésznek azt mondják, hogy nem zenélhet tovább, vagy egy festőnek azt mondják, hogy nem festhet tovább, vagy egy orvosnak azt mondják, hogy nem gyógyíthat tovább. Tehát én ezt a hivatásomnak tekintem.
Tehát ez a kritika, amit mondjuk a választók adtak az európai parlamenti választáson az SZDSZ-ről, ez személyesen nem tartja megszívlelendőnek. Tehát azt mondja, hogy ön ehhez ért, bár a párt, amit éppen vezetett, a súlyos vereséget szenvedett.
Hát nézze, ugye ez a közélettel való foglalkozás olyan, hogy ott mindig, hát hogy is mondjam, csapatmunkáról van szó, nem csak egyéni teljesítményekről. Vannak jobb, és vannak kevésbé jobb periódusok, ez természetes. Azt gondolom, én is tudok a saját pályámon nagy sikereket felmutatni, és tudok hibákat és kudarcokat is, és nem tartoztam sohasem azok közé, akik nem mertek a hibáiról beszélni.
Tehát azt gondolja, hogy egy másfajta csapatban, vagy egy másfajta körülmények között, netán egy másfajta pártban vissza tud térni, vagy tud újabb sikereket magának szerezni.
Természetesen ez is egy lehetőség. Ez lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem lesz így. Ezt ma még nem tudjuk, de mint esély azt gondolom, hogy ez nyitva áll, és valóban ott van a választható lehetőségek között. Szóval én azt gondolom, hogy nekem a politika és a közélettel való foglalkozás az a hivatásom. Nekem ez egy nagyon nagy fájdalommal járó döntés volt, meg kell mondjam. Tehát én a parlamentbe mindig úgy mentem be az elmúlt 20 évben, és minden alkalommal én amikor a parlamentbe beléptem, meghatódtam, mert hát a parlamentet én borzasztóan szeretem, és nekem ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember parlamenti képviselő lehet. Én ezt így éreztem 1990-ben, de bevallom, hogy így éreztem ezt néhány hónappal ezelőtt, és tehát nem változott az érzésem ezzel kapcsolatban. És ez egy nagy fájdalom, hogy ezt nem tudom tenni, de másik oldalról meg azt gondolom, hogy minden nagy fájdalom mellett ez volt a tisztességes döntés, tehát ezt meg kellett tenni. Mert egyéb iránt meg az meg még rosszabb, hogyha az ember valami olyasmibe vesz részt, amivel egyáltalán nem tud azonosulni. Tehát amiről már azt gondolja, hogy morálisan és politikailag is neki kínszenvedést jelent valamiben részt venni.
Hogyan látja a jövőjét? Tehát milyen A, B, C vagy D tervek léteznek a jövővel kapcsolatban Magyarország politikai menetrendjét látva? Választások lesznek valamikor a következendő fél 3-4 évben minimum egy, és aztán lesz majd egy önkormányzati választás is, tehát hogyha valaki közéleti karrierben gondolkozik, akkor ez végül is egy olyan pillanat, amikor újfajta utakra is tévedhet.
Igen, így van. De szerintem nagyon képlékeny ma még a politikai élet, úgyhogy korai lenne erről beszélni. Sok minden van a fejemben, sok terv. Ezek között vannak olyanok is, amelyek a közélethez kapcsolódnak.
De mi van az első helyen? Mindenképpen a közéletben maradni, pártban, civil szervezetben, vagy bármilyen más megoldásként?
Hát nézd, ezt a lehetőséget természetesen meg akarom nagyon komolyan vizsgálni. De az is ott van a fejemben, hogy lehet, hogy nem a közélettel kell foglalkoznom, vagy fogok majd foglalkozni, hanem valami mást kell megtanulnom. Lehet. Egy biztos, hogy én ezt a lehetőséget azért nem akarom eldobni magamtól, hanem meg akarom vizsgálni azt, hogy ezzel érdemesen most élni. Ahogy ön is mondtam, a magyar politikai élet olyan, hogy borzasztó változék, vagy nagyon képlékeny.
De mitől teszi függővé, hogy melyik utat választja?
Attól, hogy mit látok, tehát, hogy milyen társakat, előbb már itt beszéltünk a csapatnak a fontosságáról, milyen társakat találok ehhez, és nem utolsó sorban milyen politikai programot lehet letenni az asztalra. Én szerintem nem az SZDSZ romjainkkel politikai erőt szervezni, hanem egy jóval szélesebb platformon, és ez nem biztos, hogy lehetséges, mivel az idő pedig rendkívül módon rövid.
De mit jelent szélesebb platformon? Voltak olyan nyilatkozatai, amiben azt mondta, hogy nagyon sok, azt hiszem úgy fogalmazott, hontalan választó van, tehát olyan választó, aki nem érzi, hogy bármelyik politikai táborhoz tartozom, és valóban nagyon sok olyan felmérés van, amelyik azt mutatja, hogy vannak olyan választók, akik bizonytalanok, nem tudják, hova szavazzanak, nem akarnak se a Fideszre, se az MSZP-re szavazni. Ez lehet egy olyan célközönség, amelyet megcéloz?
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok tisztességes ember van, aki borzasztó aggodalommal és kétségbeeséssel figyeli, amit lát saját maga körül ma Magyarországon. Ma Magyarországon rendkívül módon hiteltelen lett a közélet, és vissza kell szerezni gyakorlatilag a közbizalmat. Ez az egyik legfontosabb feladat. Iszonyatos, amit látunk tényleg korrupcióba, visszaélésbe, és hát szörnyű tényleg azt látni, hogy a demokratikus politikai rendszernek, amit meg kell védenünk, és aminek értelmes továbbfejlesztésén kellene gondolkodni, annak egyre inkább a hitele szintén elvész a választók előtt. Tehát szerintem borzasztó nagy és komoly feladatok vannak ma Magyarországon, csak elment a magyar politika egy populista irányba, és nagyon veszélyes tendenciák vannak, lásd szélső jobb oldalnak a megerősödése. Tehát van tennivaló elég, és azt gondolom, hogy ehhez választó is lenne, de nem olyan egyszerű ez a dolog. Hát én
ez
már
pénztől, infrastruktúrától és időtől.
Én már csináltam pártot, tehát pontosan tudom, hogy milyen sokrétű és bonyolult feladat ez. Nem kell tőle megijedni, tehát én egyébként azt gondolom, hogy most van egy lélektani pillanat, amikor meg lehet csinálni valamit. Na de ha ahhoz nem áll össze minden, akkor abban nem lehet belevágni, mert akkor viszont az ember egy fölöslegesen és értelmetlenül szalaszta le lehetőséget.
Tett ilyen elővágásokat már? Tehát beszélt emberekkel, vagy próbált csapatot nézni magának, vagy milyen csapatban venne részt?
Hogy de én nagyon sokféle emberrel beszélgetek, és nagyon sok embernek kikérem a véleményét, hogy látják a helyzetet, és hát magam próbálom ebből összerakni azt, hogy mi az, ami ma megvalósítható Magyarországon.
Az igaz, hogy Tölgyessy Péterrel is tárgyalt, az Index ezt a pletykát írta le, hogy pártalapítási ötletével Tölgyessy Péter az SZDSZ egykori elnökével is leült, aki viszont állítólag nem kért a lehetőségből.
Nagyon sok mindenkivel beszélgetek, Tölgyessy Péterrel is egyébként szoktam beszélgetni, úgyhogy nem ritkaság, hogyha találkozunk egymással és beszélgetünk, de most mindenkiről felröppenne ez a hír, akkor az érdekes lenne azok közül, akikkel én beszélgetek.
És abból mi igaz, hogy mielőtt SZDSZ elnök lett volna, voltak tárgyalásai olyan pártokkal vagy mozgalmakkal, amelyek inkább az öko vagy a zöld mozgalmak közé tartoznak, és az volt egy B-terv akkor, hogyha megint Kóka János nyer önnel szemben, akkor ott hagyja a pártot, és valamilyen körben megpróbál egy más pártban tevékenykedni.
Igen, ezek ilyen pletykák voltak, ezeknek nyilván az volt az alapjuk, hogy én környezetvédelmi miniszterként nagyon szívesen dolgoztam, és volt körülöttem egy csapat. Volt elismertsége is az én munkámnak, és nagyon jó volt a viszonyom azzal a civil szférával, amely a környezetvédelm környékén tevékenykedett. És ma is egyébként a környezettudatosságot az egyik legfontosabb ügynek tartom. Tehát szerintem a magyar politikában egyáltalán nincs jelen olyan erővel, ahogy jelen kellene lenni. Tehát biztos, hogy ezt szintén egy politikai erőnek, politikai mozgalom oldaláról jobban be kellene hozzá.
Ott például lehet tudja képzelni magát egy ilyen környezetben, vagy egy ilyen társaságban?
Igen, igen, azt gondolom, hogy ha úgy döntök, hogy a közélettel akarok foglalkozni, ebben a környezet tudatosságnak a kérdése biztos, hogy meg kell, hogy jelenjen.
Adott-e önmagának határidőt? Hiszen nem tudjuk, mikor lesznek a következő választások, hiszen máig élnek olyan pletykák, hogy még kicsit előrehozott választások lehetnek, de legkésőbb ugye jövő április-májusban választások lesznek ahhoz, hogy egy ilyen választáson bármilyen politikai erővel, ráadásul új politikai erővel elinduljon, hát nagyon ketyeg az óra, hogy mikor kell ezt elindítani, mi az a legkésőbbi pillanat, amikor még egyáltalán el lehet indítani.
Természetesen, de félreértés ne essék, én nem gondolom azt, hogy mindenképpen ez az egyetlen lehetőség, tehát minden bármilyen áron politikai erőt kell létrehozni, tehát szeretném ezt itt leszögezni, nem, hogy valaki félreértse a szavaimat, hogy nem gondolom, hogy bármi áron kell létrehozni. Akkor kell politikai erőben gondolkodni, hogyha a feltételek megvannak hozzá. Egy új politikai erőben mondjuk, vagy régieknek a összefogásában, vagy mindegy, hogy most milyen módon fantáziálunk erről. De De lehet mást is tenni, lehet mást is csinálni, tehát sokféle variáns van, de én most ezekről nem szeretnék beszélni, mert ezek tényleg annyira embrionális tervek, hogy hát ezek más irányba vinnék a beszélgetést. Egy biztos, hogy ha van értelme, akkor bele lehet vágni, hogyha nincs értelme, akkor meg más kell csinálni.
De egyébként azt gondolja, hogy lenne hely mondjuk egy liberális jellegű pártnak a mai magyar közéletben?
Hogyne, én azt gondolom, tehát az jelen pillanatban, ami van a liberális oldalon, tehát sokan azt gondolják, hogy itt a liberális értékrend, vagy a liberális eszmerendszer az, amelyik hát egy politikai vereséget szenvedett, az csak egy átmeneti jelenség szerintem. De mint mondtam, én jóval szélesebb politikai platformba gondolkodnék.
Vendégünk a stúdióban Fodor Gábor, az SZDSZ korábbi elnöke, hamarosan folytatjuk.